Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Harminc három rózsafámon, 33 a dózsa, rózsaszál, én nem bánom, billemágom, állj csak vélem galapom, szóba már csak azt kívánom, légy a párom, nékem senki más nem kell életemnek, édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel, csak azt kívánom, légy a párom, nékem senki más nem kell életemnek, édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel, rózsaszínű lesz az élet, hogy ha végre kimondod az igent, rózsa kertbe viszlek téged, rózsa nyílik szívembe idebe, csak légy mellettem éjjel-nappal, nékem semmi más nem kell életemnek, édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel, csak légy mellettem éjjel-nappal, nékem semmi más nem kell életemnek, édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel. Éjjel-nappal nékem semmi más nem kell életemnek, édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel, csak légy mellettem éjjel-nappal nékem semmi más nem kell életemnek, édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel.
Kertbarátok.
augusztus 12-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármán Sibocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkat támogatja a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédje. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hallgatóink már mostantól hívhatnak a 0265 22 2022-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnök úr, ebben a periódusban mire kell nagyobb figyelmet fordítani?
Hát az elmúlt napokban, de szinte lehet azt mondani, hogy az elmúlt két hétben meglehetősen meleg volt. Ugye az elmúlt héten volt egy valamire való eső legalábbis itt a környéken, és bizony ez a szárazság, ez megérződik a növényeken is. Tehát úgy a gyümölcsfélék, úgy a zöldség, úgy a dísznövényeken különböző tüneteket figyelhetünk meg. Na most ez sokszor jó tudni, hogy maga az időjárásnak következtében mik jelenhetnek meg, mert nagyon sok esetben itt nem betegségről, vagy nem fertőző betegségről van szó, hanem egész egyszerűen úgynevezett nem fertőző élettelen kórokok okozzák, mint például a napégés, a szárasság, és a többi, vagy különböző hiánytünetek. Hogy csak egy példát mondjak, ilyen időben szokott nagyon gyakran előfordulni, zöldségtermesztők biztos nagyon jól tudják, hogy a paradicsom és a paprika csúcsi részén egy ilyen fekete, barnás elhalást láthatunk, ez akik termesztők azt tudják nagyon jól, hogy ez a kálcium hiány. Na most ez a kálcium hiány, ez nagyon sok esetben akkor is előfordul, hogyha a növény nem vesz fel elegendő vizet, nem jut elég vízmennyiséghez, és akkor nem tudja a megfelelő mennyiségű kálciumot felvenni, és e tekintetben kialakulhat a kálcium hiány.
Innen folytatjuk, de hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését. Haló. Úgy tűnik, hogy a hallgató nincs a vonalban. A paradicsom, például a paradicsomot és a paprikát mikor kell öntözni? Mikor ajánlott? Reggeliben vagy késő este?
Hát ugye az öntözésnél elsősorban azt kell figyelembe venni, hogyha rögtön a kútból egy nagyon hideg vizet adunk neki, valószínűleg, hogy így is úgy is egy picit stresszként érzékeli a növény, viszont hogyha már egy valamilyen szinten, tehát nem azt a jéghideg vizet adjuk, tehát egy tartályba egy picit felmelegített vizet, akkor azt maga a növény szempontjából lehet adni reggeltől estig. A víz szempontjából, hogy mennyi hasznosul, hogyha este öntözünk, akkor sokkal kevesebb fog elpárologni belőle, tehát kevesebb a veszteség, sokkal többet tud jutni a talajba, így valamilyen szinten mélyebbre tud menni a víz, és a növény többet tud hasznosítani belőle. Reggeli öntözéskor pedig ugye hát kell fel a nap, a transpiráció, amit a növények biztosítanak, és az evaporáció, ami a talajból történik, így összességében nagyobb lesz, tehát hogyha kimondottan a vízmennyiség hasznosulását vesszük, akkor az esti öntözés, amúgy nagyon jó a növénynek a reggeli öntözés is, és hogyha nem nagyon hideg a víz, akkor akár egész nap például csepegtet öntözéssel nagyon sok kertészetben, úgy, ahol be se lehet állítani, hogy egy nagy területen mondjuk mindig az összes növény egyszerre csak este kapja meg az öntöző vizet, akkor ott van olyan, hogy délben 11-kor, vagy délelőtt 11-kor is öntöződik a zöldségnövény. Visszatérve a paradicsomra és a paprikára, akik termesztők, azonnak felhívnám a figyelmet, hogy most mondjuk úgy, hogy generatív fázisban vannak a növények, tehát jelenleg ugye a terméseket akarjuk növelni és szedjük róla. Ilyenkor általában kálium túlsúlyos műtrágyát adunk, hogy a termés az megfelelően fejlődjön. Na most ennek következtében is, hogyha sok kálium kerül a talajba, kevesebb víz jut a növényhez, tehát kevesebb vizet kap, akkor még inkább fellép a kálciumhiány. Ezt gyakorlatilag úgy pótolhatjuk, hogyha több vizet adunk a növénynek, és levéltrágyaként plusz kálciumot juttatunk ki a növényre.
Mérnök úr, hogyha például a paradicsomnak vagy a paprikának a levele sárgul, azon túl, hogy ez esztétikailag nem szép, ajánlott leszedni ezeket az elsárgult, elszáradt leveleket? Vagy amúgy is lehull magától, és akkor nincs gond.
Tehát ha mondjuk egy ilyen kiskertben növényeket termesztünk, de akár igaz, ez nagyban is, nyilvánvalóan az elsárgult, meg úgy tűnt, hogy tehát elhaltnak tűnő leveleket érdemes leszedni, mert a már elgyengült leveleken sokkal könnyebben megtelepszenek a kórokozók, ugye az a levél már nem rendelkezik azzal a védelmi mechanizmussal, mint egy egészséges levél, tehát amennyiben időnk is lehetőségünk engedi, akkor a növényeket, azokat ápolni kell.
Újabb hallgató a vonalban, bízom benne, hogy halljuk egymást. Jó napot kívánok! Kezdj csókolom, hallgatjuk a kérdését.
Szeretném megkérdezni, hogy a hortenziám, sok szép rózsaszín hortenziám van, és miért nem virágzik? Nincs az idén virág rajtuk. Mit lehet csinálni, hogy virágozzanak? Gyönyörűek a bokrok. Kinti.
Gondolom tenyészedényben vannak, ugye?
Nem, kint szabad földben vannak, ki is találnak ott mindig.
Értem. Hát nagyon sokféle oka lehet, hogy miért nem virágoznak. Valószínűleg, hogy ugye a növények, a legtöbb dísznövény akkor virágzik, amikor valamilyen stressz éri, tehát vagy egy hideg hatás, vagy a nappal hosszúság, vagy nem kap elég tápanyagot, vagy túl sok tápanyagot kap. Tehát hány éve vannak kint ezek a hortenziák?
Júj, hát nagyon rég, és szaporítom őket is.
És idén az első év, hogy nem virágoznak?
Igen, egyetlen egyén van virág. Van vagy öt bokrom.
Na, hát valószínű, hogy idén a vegetatív növekedés választották, elegendő tápanyagot, meg felkészülnek a következő évi virágzásra. Tehát ezt tudom csak mondani, hogy... Nyugodtan, tehát ugyanúgy járjon el, mint eddig, valószínűleg valamilyen éghajlati vagy egyéb más magyarázat miatt idén kihagyták a virágzást, de valószínűleg, hogy jövőre fognak virágzni.
De az gyönyörű, a fehér. Most még azt szeretném megkérdezni, hogy a lila akac.
Igen.
Az miért nem virágzik? Az sem virágzik. Már 5 éves
van. Igen, igen. Na most a lila akác, hogyha 5 éves, akkor akár már virágozhat is, de a lila akácnak egy, tehát megfelelő idő el kell teljen ahhoz, hogy virágokat hozzon.
Bordi Aranka énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédje. Ma a zöldség és gyümölcs növények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Mérnök úr, a szobanövényeknél most szabadságolások idején mire kell figyelni?
Hát amennyiben elutazunk és otthon hagyjuk a szobanövényeinket, mindenféleképpen javasolt gondoskodni arról, hogy a megfelelő vizet megkapják, tehát öntözővizet megkapják. Hát ezt legtöbbször úgy szoktuk csinálni, vagy vannak különféle módszerek, hát az interneten is, ha valaki utána néz, nagyon sokféle lehetőség van, hogy a szobának egy ilyen árnyékosabb területére visszük őket egy helyre, és akkor egy ilyen vagy egy házilag, vagy egy beszerelt kis öntözőrendszerrel, vagy egy szomszéd segítségével megkérünk egy szomszédot is öntözőt. Tehát amennyiben hosszú időre megyünk el, mindenféleképpen gondoskodjunk arról, hogy amennyiben tudjuk, hogy vannak olyan dísznövényeink, amelyek nem bírják a szárazságot, akkor hogy megfelelő ellátást megkapják az alatt is, amíg nem vagyunk otthon.
12 óra 22 perckor hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó.
Hallgatjuk a kérdését.
Halló, jó napot kívánok! Szeretném kérdezni, tisztelettel üdvözlöm Bálint úr mérnök úrtól, hogy a kalcium hiány van a paradicsomoknál, ezt, ahogy el tetszett mondani, igen, vajon ha tejjel megöntözzük, az használ, vagy szabad ilyesmit, és a rózsaszín hortenziára pedig azt szeretném mondani, hogy nekem is van benne tenned, a passzív fagy miatt lefagyott és nem virágzik. Tehát, hogy tetszett mondani, a fagy, tehát természeti fagyás történt, nekem se virágzik. Tehát a kálciumról szeretnék akkor a paradicsomról szabad öntözni tejjel.
Igen, igen, hát köszönjük szépen a kiegészítést, ugye az előző hallgató nem mondta, hogy fagy történt volna, tehát mindenféleképpen, ha nem virágzott, akkor valamit az aktuális évben kereshető, hogyha már több éve ugyanazon a termőhelyen van, tehát valószínűleg, hogy ez lehet. A visszatérve a kálcium hiányra, nem, a tejben lévő kálciumot azt a növény nem igen tudja hasznosítani, a tejben nincs is olyan nagy mennyiségű kálcium, legalábbis nem olyan formában, ahogy a növény azt felvehetné, és mondok még egyet, tehát nem is akármilyen műtrágyát lehet kipermetezni, kimondottan levélen keresztül felszívódó levéltrágyát kell alkalmazni, amiben megfelelő kálcium mennyiség van. Vannak a növényegészségügyi szakboltok, vagy kis kertboltok, és akkor onnan meg lehet vásárolni ezeket a kálcium dús levéltrágyákat, és ezekkel lehet kiigazítani a kálcium hiányt. És jó, mondom, nagyon-nagyon fontos az, hogy elegendő vizet kapjon a növény, mert hát gyakorlatilag azért jelentkezik a kálcium hiány, mert nem áramol keresztül rajta annyi víz, és a kálcium ionok azok egész nagyok, tehát hogy nagyon sokat tudjon felvenni belőle.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük viszont hallásra. Beszéltünk a szabadságolás ideje alatt, hogy bízzuk a locsolást a szomszédra. Például vannak ezek a tápanyag rudacskák. A tápoldatozást ezekkel meg lehet, vagy a tápanyag utánpótlást meg lehet-e ezekkel oldani?
Igen, tehát nálunk még nem annyira elterjedt, de vannak ezek az úgynevezett táprudak, vagy akár rovarölő rudak. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy félbevágott, vagy harmadára vágott kis ceruzát. Ezt beleszúrjuk a talajba, és ebben a táprudban hosszan lebomló műtrágyák találhatóak, és adott esetben pedig gyökéren keresztül felvehető rovarölőszerek. Ezek egyrészt hatnak a növényen lévő rovarok ellen is, mert hát a táprudból, ahogy kiolvad a növényvédőszer, ez nagy valószínűséggel, legalábbis amelyeket én megnéztem, vagy imidakloprid, vagy tiametoxam hatóanyagot tartalmaz, tehát a növény felveszi, és a tápelem is lassan bomlik le. Tehát ez nagyon szép és nagyon jó, de ha mi elmegyünk nyaralni és beszúrunk egy ilyen táprudat, attól még vizet nem kap a növény, tehát a vizet valahogy mindenféleképpen meg kell oldani, tehát a tápoldatozásra megfelelő ez a táprud. Vannak olyan cserepek, amelyik tenyészedények, amelyikben, tehát kettő az egyben, ugye az alsó részt azt megtöltjük egy megfelelő mennyiségű vízzel, és hogyha nem tesszük valamilyen nagyon kitett napsütötte vagy szélfújta területre, akkor szépen lassan gyenge adagokban gyakorlatilag felszívja a belső cserép ezt a nedvességet, és akkor ki lehet számítani, vagy előtte ki lehet próbálni, ha mondjuk egyszer felöntjük teljesen, akkor mennyi idő alatt használja el az a növény ezt a megfelelő vizet. Csak példaként egy ilyen muskátli tenyészedényben egy olyan körülbelül 8-10 literes tenyészedényből nálunk kint a teraszon a 4 liter vizet egy 10 óra alatt a növényel használja.
Úgyhogy akkor marad a jó indulatú szomszéd, de hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését. Haló! Gondolom, hogy megunta a várakozást. Mérnök úr, növényvédelem biológiai módszerekkel most nyáron megoldható-e?
Természetesen mindig megoldható, amennyiben ezt az utat választjuk. Tehát nekünk kell eldönteni, hogy ugye biológiai növényvédelemben részesítsük a növényeinket, vagy kémiai úgynevezett hagyományos növényvédelemmel. Visszatérve még egy picit a most megjelenő problémákra, a szőlők esetében, amennyiben ugye a fürtöket gyakorlatilag az volt a cél, hogy a szépen a leveleket leszedjük, hogy a fürtök napra kerüljenek, és ezáltal több cukrot halmozzanak fel, a növényvédőszer is jobban elérje őket, tehát hogy védve legyenek a gombás betegségek ellen. Adott esetben, hogyha ilyen nagy meleg van, napégési tüneteket láthatunk rajta, ne tévesszük ezt össze gombás betegséggel, tehát hogyha nem vagyunk mondjuk ebben tapasztaltak, akkor mindenképpen kérjük ki valakinek a véleményét, és amikor lejár ez a nagy meleg, vagy akár ez a kánikula végén, azért készüljünk fel, mert nem sokára jön a csapadék, és a borszőlő esetében a botritis ezután fog komolyabb gondot okozni, tehát amennyiben most nekünk van egy nagyon jó egészségben lévő szőlőnk, és úgy látszik, hogy a termés is megfelelő lesz, akkor még ne higgyünk előre a medve bőrére. Még adott esetben persze a lisztharmatnak a nyári fertőzése is gondot okozhat, de hogyha ez idáig nem láttunk tüneteket, akkor talán az ellen mondjuk egy megelőző védekezés elég lesz, viszont a botritis ellen arra készüljünk fel, az ne érjen váratlanul, tehát megelőzően védekezzünk ellen.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Stúdió vendégünk ma dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédje. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 2022-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, Erzsébet vagyok, Székelyudvarhelyről.
Jó napot kívánok,
üdvözöljük.
Lenne egy kérdésünk, a kertünket ellepte ilyen rózsda, vörös csoricsiga. Tehát nem az a szürkés és olyan kigyöbör hátú akármi, hanem rózsda vörös, és azt még a tyúkok cselszik, tehát nem írtják. Miben lehetne írtani?
Tehát a csigák ellen házi módszerrel, ha oltatlan mézport szórunk ki a területre, akkor ezáltal az elvonja a nedvességet, a csigáktól is elpusztulhatnak, vagy a kereskedelemben lehet kapni csigaölőszert, metaldehid a hatóanyag neve, ezt kell kiszórni azokra a területekre, ahol inkább a főbb járások. Tehát azt kell tudni a csigákról, a csigák éjszaka aktívak, nem is nagyon látjuk őket, adott esetben, hogyha egy csapadékosabb, ugye borúsabb időben, akkor látjuk tömegével. Tehát ami csigát mi látunk, az jóval messze menően kevesebb, mint amennyi mondjuk éjszaka táplálkozik a növényeinken, tehát inkább legtöbbször csak a kárt látjuk. Tehát a növények köré, vagy nem tudom, ez egy kertben található, akkor a járda szélére, vagy tehát ahol meg szeretnék akadályozni, hogy megszűnjön ez a csiga kártétel, akkor metaldehid hatóanyagot lehet kiszórni.
Metaldehid,
igen, ez a hatóanyagnak a neve, többféle készítmény is van. Olyan, mintha azt mondtam volna, hogy vásároljon C-vitamint, csak ugye a C-vitamint is ugye rengeteg készítményben lehet kapni.
Egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, például a fűrészpor nem jó? Hát a fűrészpor... Az is beleragad a talpukba, és akkor gondolom,
hogy... A fűrészpor olyan szempontból jó, hogy ahol ki van szórva, ott ők kellemetlenül érzik magukat, tehát nem szívesen mászkálnak, de most, hogyha nekem, én csiga lennék, és nagyon el szeretnék valamit fogyasztani, és egyszerűen a környéken mindenhol csak fűrészpor, akkor szépen óvatosan mennék át rajta. Tehát valószínű néhány csiga adott esetben is pusztulhat, ha mondjuk éles a fűrészpornak az éle is bele szúródik, de azért a csigáknak a talpazata, ez egy nagyon kemény izomzat, tehát nehezebben mozognak, vagy akár szerintem még ugyanúgy mozoghatnak, és a másik dolog, hogy azért fűrészporral nem szorhatjuk szét teljesen a kertet, meg bármi mást, úgyhogy ilyen szempontból szerintem az nem a legjobb módszer.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kérdezni szeretnék valamit, Bortér, én vagyok Sepsiszentgyörgyő. Az uborkám.
Igen.
Keserült ma reggel. Tehát az idáig elhasználtaknak semmi baj nem volt, és a mai napon még eszettem lesz mindahány keserű. Hogy vajon mi?
Tehát valamilyen betegséget, tünetet látja az uborkán?
Nem. Egészségesek, finomok, roppanósok, igen. Csak mind eddig. Éppen csak keserű.
Éppen csak. Hát akkor ez valamilyen illetani dolog lehet. Mondjuk vizet kapott-e ugyanannyit, mint eddig?
Igen, reggel este öntözöm rendesen. Langyos vízzel. Uh-huh.
Igen, tehát ez egy az uborkának, annak a fajtának, ami ön termeszt, valószínűleg, hogy egy élettani botlása, vagy nem is tudom én hogyan nevezzem, tehát ez nem egy olyan betegség, ami ellen mondjuk most tudnám azt mondani, hogy akkor másképp öntözzön, hát reméljük, hogy már holnap nem lesz keserű, és hogyha mondjuk egy-két hét múlva is keserű lesz, akkor érdemes elgondolkozni, hogy az a fajta megfelelői azoknak a termesztési viszonyoknak, ahol ön termeszti.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra. Ágnes kérdezi SMS-ben, hogy a kaktusz a 3 éve nem tud virágozni, kifejlődik a virág, és az utolsó stádiumban lekókad. Mi lehet ennek az oka?
Milyen kaktusz ez?
Ez Echinopsis kaktusz.
Hát a kaktuszok, ugye az egy a növénytermesztés, sőt a kertészeten belül is egy külön világ. Most egész konkrétan, hogy ennek a kaktusznak mi okozhatja a virág tehát a kialakult virág lehullását, ugye meg ki van alakulva a virág, csak nem hull le, ezt nem tudnám megmondani, de javaslom azt, hogy nagyon sok ilyen szakmai fórum van az interneten, vegye fel egy szakértővel, egy kaktusz szakértővel a kapcsolatot, és elmondhatják. Általánosan ha a növények, mondjuk na, kialakul a virág és eldobják, akkor az borhiányra vezethető vissza, vagy egyéb olyan hiánytünetre, ami alapján a növény úgy érzi, hogy egyszerűen nem tudja generatívan kinevelni azt a magot, ami a virág tartalmaz.
Fél egy után 4 perccel hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kezdjük Ildikó a... vagyok, Sessi. Meg szeretném kérdezni, hogy a paradicsomjaim között van 2 sor, amelyik nem úgy mutatkozik, mint a többi. Egyformán voltak ellátva, lekezelve, öntözve, és mégis ez a 2 sor úgy néz ki, hogy szárad ki. Le van barnulva, meg furcsa.
Uh-huh. Na most ez a 2 sor, ez ugyanolyan fajta, mint a mellette lévők?
Nem, ez is, erre is gondoltam, viszont évek óta, hogy... Tehát mindig ugyanezt a magot én termelem és teszem vissza, és eddig nem volt soha probléma.
De most értem, de ugyanabból a magból van a mellette lévő sor is, mint amit...
Tehát az 2 sor az ugyanabból a magból, és különbözik a többitől.
Különbözik a többitől. Na hát valószínűleg, hogy ugye indulásból itt már akkor eltérő szaporítóanyagról beszélünk, tehát lehetséges, hogy... abban tehát azokban a magukból fejlődő paradicsom kevésbé tűri a szárasságot, meleget. Most nem tudom, hogy van-e rajta mondjuk paradicsomvész, vagy alternária. Tessék?
Tehát én paradicsomvészre gondoltam, viszont a mellette lövő soron abszolút nem jelentkezik semmi. Itt meg a levelek le vannak száradva, meg vannak barnulva, és ugye az egész növény elég satnyán néz ki.
Értem, tehát simán lehetséges az, hogy például a burgonyák esetében is van, tehát teljesen ellenálló nincsen a burgonyavészre, ugye a Phytophthora infestansra, de toleráns fajták vannak, amelyeknek sokkal nagyobb fertőzés kell ahhoz, hogy ezeket a tüneteket kialakítsák. Tehát valószínűleg, hogy az eltérő szaporító anyag mondjuk eltérően fogékony a Phytophthora infestansra, a paradicsomvészre. Feltételezzük. Lehet, hogy az alternária egy másik betegségre, ugye az is foltokat okoz a levélen, a száron, és attól is leszáradhatnak a levelek. Tehát ezt kellene látni, hogy milyen növényről van szó, hogyha ugyanazt a gondozást megkapják, tehát mondjuk tápanyagutánpótlás, öntözővíz, napfény, meg és a többi, akkor valószínűleg, hogy egy betegség, valamelyik betegséggel szembeni fogékonyságban kereshető a válasz, és akkor én azt javasolnám, hogy ha már ennyire rosszul néznek ki, akkor azt, nem tudom hány tűrő van szó, felszámolni, és akkor nem készítünk gyakorlatilag egy fertőzési forrást a többi paradicsomtőre is, tehát megszüntetjük a fertőzési forrást. Szoktak például olyasmit csinálni növényházakban, vagy akár nagyobb területeken, hogy a főfajta, az általában mondjuk ők annak tudják az ellenállóságát, és hogyha nincsen akár toleráns fajta ugyanabból, akkor egy másik növényt, amelyik inkább fogékony arra a betegségre, így banknövényként, jelző növényként beültetik közé, és amikor azon megjelenik a kártevő vagy a betegség, na akkor számítanak arra, hogy na későbbiekben a számunkra ellenállóban is fog jelentkezni, és akkor kicsit intenzívebben odafigyelünk a növényvédelemre.
Itt az én esetemben pontosan az a gond, hogy az, amelyik évek óta mindig, és tudom, hogy mivel jár, ő az, aki megbetegedett az idén.
Igen.
Tehát akire jobban oda volt, tehát jobban
igen.
ismerte.
Növényvédelmet alkalmaztak?
Igen.
Megkérdezhetem, hogy mivel?
Hát én kezdtem egész kiskorától ilyen teljes bio kezeléssel, akkor kapott, tehát zöld táptól elkezdve a kékköves messzes oldatot, most legutóbb pedig ezzel a ridomillal volt lekezelve, tehát még az esők előtt.
Igen, igen. Hát kérdés az, hogy ugye a metalaxilt azt fertőzés előtt vagy fertőzés után kapta, ez az egyik. A másik dolog, hogy például a metalaxil az nagyon jó a Phytophthora infestans, tehát a paradicsomvész ellen, viszont az alternária ellen egyáltalán nem.
Tehát, arra mit tetszik?
Hát az alternária ellen például az azoxisztromin hatóanyagot, vagy a difenokonazol hatóanyagot lehetne, de úgy láthatatlanban mindenfélével nem kell permetezni a paradicsomot, főleg azt, hogy most érik, ugye oda kell figyelni az élelmezés egészségi várakozás időre, azt kellene, hogy Sepsengyörgyöt mondott, hogy na hát valaki vagy egy nagyon-nagyon jó fotóval, vagy akár valaki akkor helyszínen megnézze, eldöntsék, hogy mi is a probléma, és akkor biztosabb választ tudna mondani.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük
szépen. Szép napot.
Viszontlátásra.
Egy sem rózsa kipirosat nem nyíri, egy sem legény, aki este lepekszik, aki este lepekszik az ágyában, szeretőjét soha meg nem találja.
A Kertbarátok műsorát hallgatják a Marosvásárhelyi Rádióban. Erzsébettől érkezett a kérdés, hogy a csikák elleni vegyszer, a metaldehid káros-e a zöldségekre, vagyis szórható-e a termőföldre, mérnök úr?
Egyértelműen, tehát szórható a termőföldre, tehát ez zöldségtermesztésben és kertészetben általánosan engedélyezett csigaölőszer, úgyhogy ezt oda is kell szórni.
Használhatjuk. Róza kérdezi, szintén SMS-ben, hogy miért hullanak le a begónia virágai, a növény amúgy egészséges?
Hát most ezt is ugye SMS-ben jött a kérdés, kellene tudni, hogy a begónia az
hol
konkrétan,
van?
Igen, hol van, mit változtatott rajta, stb. Tehát a mi teraszainkon is vannak egy bizonyos fajta begóniák, folyamatosan hullatják ugye a virágaikat, mert hát itt nagy meleg van, de érkeznek az újak is, de most nem tudom, az összes virága lehullott, nem hullott le, tehát így...
De ugye ez normális folyamat is, hogy hullanak a virágok és jönnek újak, nem?
Hát hogyha ez történik, akkor ez egy teljesen normális folyamat, hogyha teljesen lehullott az összes levele, nem lehet tudni, hogy milyen szaporítóanyag, milyen fajta, kell-e virágozzon, nem kell virágozzon, milyen tápanyagot kapott, lehetséges, hogy nem úgy tápoldatozta a növényt, hogyha mondjuk például a tenyészedényben van, hogy az a virágképzésnek megfeleljen.
Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését!
Üdvözlöm a tanár urat és a műsorvezetőt! Csíkszeredából vagyok, Anna. Azt szeretném megkérdezni a tanár úrtól, hogy a burgonyát, késői burgonyát érdemes-e szabad öntözni, nagy meleg van, lesz-e valami baj a gumoknak?
Mikor szeretnénk öntözni?
Hát reggel vagy este, hogy ilyen nagy szárazság van.
Uh-huh. Mekkora területen öntöznék?
Hát ez egy ilyen háromáros terület. Itt a
mindenféleképpen nyugodtan öntözhetik. Lehetőleg ne kerüljön a burgonyár magára, a növényre.
Igen.
Tehát mondom, tehát lehetőleg a növény felületén csapadék ne képződjön, ugyanis a burgonya vésznek az optimális feltételek ahhoz, hogy fertőzni tudjon, az a kora reggeli hajnali harmaton, ugye a kicsit le is hűlt a levegő, nedves lett a növényfelület és azon, de most olyan meleg van, hogy ha szerintem mondjuk úgy nem is várják meg azt, hogy lemenjen a nap, hanem tehát az öntözés befejeztével még legyen ideje a növénynek úgymond megszáradni, akkor az lenne a talán a legideálisabb.
Igen, úgy csináltam, hogy egy picit fújt a szél, nem sütött a nap, este 7-8 között öntöztem a sórba, és valaki azt mondta, hogy nem szabad, már megfő a gumó.
Nem fő meg.
Én is erre gondoltam, a késői pittyő, akkor ez késői termékei.
Nem fő meg, lehetséges, hogy egy olyan, mondjuk, hogyha megfő a gumó, ugye, tehát itt most nem szó szerint azt kell érteni, hogy beletesszük a 100 fokos vízbe, és ugye...
Nem, kezd benne aztán majd feketedni a földbe.
Igen, igen, tehát valószínűleg, hogy egy betegségre utal, de hát a fenti, tehát az égből kapott csapadék következtében is ugyanúgy akkor ugye elkezdhet, elindulhat a betegség, tehát amennyiben önöknek a talaja úgymond fertőzési forrásoktól mentes, vagy legalábbis egy átlagos talaj, akkor gyakorlatilag ugyanolyan veszélye van annak, hogy önök megöntözik, mint hogyha esne az eső. Nyilvánvalóan, hogy az öntözésekbe túlzásba vinni, tehát ne öntözzék túl a növényeket.
Egyszerre tud öntözni, vagy gyakran?
Hát ez attól függ, most már a végén vagyunk, hogy hogy kezdték el a termesztés. Mondjuk burgony esetében szerintem olyan nagyon úgymond tévedni nem lehet. Tehát szerintem inkább egyszer egy nagyobb adagot juttassanak ki, mondjuk hetente egyszer egy nagyobb adagot, mint minden nap. Ugye ez a többi növényre is igaz, mondjuk ha például valaki paradicsomot termeszt, akkor, hogyha nagyon korán hozzászoktatjuk a növényt, hogy minden nap kap egy kicsi vizet, akkor a gyökereit nem engedi olyan mélyre, és akkor később, ha bármikor egy pillanatra megszűnik ez a nedvesség, akkor sokkal hamarabb jelentkeznek rajta a szárazság tünetek. Tehát nem szabad a termesztett növényeket ilyen túlságosan elkényeztetni.
Viszontlátásra!
Nagyon szépen köszönöm! Viszontlátásra!
Az útfordon mind belesnek a legények a kapun. Mind azt mondja, fidatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi barna piros menyecske. Mind azt mondja, fidatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi barna piros menyecske.
3:41 múlt, 2 perccel SMS érkezett Jólántól, az orchidea átültetésről szeretne hallani. Hogyan ültessük át az orchideát?
Hát az orchideának ugye nagyon fontos, hogy nagyon sok levegőt tartalmazzon a közeg, amiben van a gyökere, tehát ilyen nagyobb, szemcseszerűen tőzeg darabkákba kell átültetni. Vigyázzunk arra, hogy ha ez a speciálisan megvásárolt termesztőközegbe, hogy átültetjük, ne sérüljön a gyökere, ugye az öntözésnél gondolom, hogy van egy kialakult módszer, van, aki alulról szivatja, van, aki fentről éppen csak így finomkán permetezi, tehát nagyon vigyázzunk, hogy ne sérüljön a gyökere, és ne tömítsük meg nagyon, tehát ő majd a gyökereivel aztán majd újra szépen behálózza az átültetett részt.
Albert kérdezi tekerőpatakról, hogy a sziklakertben sok a béka, ellenük mit tud tenni?
Hú, hát ez egy picit a ellentmondásos kérdés, mert ugye a sziklakertben általában ilyen szárazságtűrő növények vannak, a békákat pedig általában ott szoktuk hallani, ahol ilyen kicsit ilyen nedvesebb a... Tehát akkor a sziklakert úszik vízben, vagy a békák milyen békafajról van szó? Tehát kellene tudjuk azt, hogy milyen békáról van szó. Hát így kimondottan békák ellen növényvédelemben nem szoktunk eljárni. Mindenféleképpen, tehát akkor én azt javaslom, hogy egy biológussal vegye fel a kapcsolatot, hogy aki meg tudja határozni, hogy milyen békafajról van szó, nem védett faj, nem tudjuk, tehát ezzel kapcsolatban. Nem egy szokványos eset, hogy a szónak az igaz értelemben vett sziklakerten békák legyenek. Tehát max ilyen szobor békák, tehát
gipszgép békák. Csilla kérdezi szintén SMS-ben, hogy a muskálti nagyon hamar tönkre ment, vajon miért?
Hát
mi lehet az oka?
Muskálti növényvédelmi, mivel intenzíven foglalkozom, hát két kezemben nincs annyi új, hogy hány oka lehet, hogy tönkrement, hát ezt így, hogy tönkrement, nagyon sok mindentől tönkre mehet, tehát szárazságtól elkezdve, túlöltözés, persze, a talaj nem megfelelő pH, xantomonászos betegség, rasszoniás betegség, nagyon sokféle, tehát
értjük.
Tényleg sok minden
István
lehet.
István kérdezi, hogy kékkővel permetezett paradicsom mérgező-e?
Tehát ugye a réz nagy mennyiségben mérgező, tehát hogy mondjam, az egy nehéz fém az emberi szervezetre, viszont ez egy kontakt szer, hogyha ezt a paradicsomot begyűjtjük, és látjuk azt a kékes bevonatot a paradicsomon, ezt jól lemossuk, és valószínűleg akkor nem kerül annyi réz a szervezetbe, hogy az bármi gondot is okozzon. Tehát a növény maga nem szívja fel ezt a
rész vegyszert, igen. A zöldséget és gyümölcsöt ebben a periódusban nyersen fogyasztjuk. Van-e olyan növényvédőszer, amit nem alkalmazhatunk most ebben a periódusban?
Persze,
amikor
nagyon sok növényvédőszer van. Nagyon sok növényvédőszer van, sőt, van olyan növényvédőszer, amit adott esetben alkalmazhatunk, de nagyon elővigyázatosak kell legyünk, hogy az élelmezés egészségügyi várakozási időt betartsuk, tehát mondjuk lepermeteztük a paradicsomot ma, hogyha 3 nap az élelmezés egészségügyi várakozási idő, akkor a mai nap kivételével várunk 3 napot, és az azt követő napon fogjuk szüretelni a paradicsomot.
E-mailben kaptuk a kérdést, nem tudom, ez elég naív kérdés, hogy megállapítható-e ránézésre az, hogy a gyümölcsben vagy a zöldségben túl sok a vegyszer. Például én a piacon vásárolnék valamit, látom én azt, hogy ez most túl vegyszerezett?
Hát szerintem így például most egy nagyon gyakorlati példát mondok, hogy nem. Na most sokszor látjuk azt, hogy például a terményünk szennyezett. Szintén gyakorlatról beszélek, vannak olyan növényházak, amelyek 2 emeletben termesztenek. Tehát van egy felső emelet, és van egy alsó emelet. A felső emeletet, ahogy öntözik, például tápoldattal öntözik, vagy akár egy picit keményebb vízzel öntözik, elkerülhetetlen, hogy az a víz lecsepeg az alsóbb terményekre, és én személyesen láttam olyan terményt, amelyen vagy csak kizárólag tápoldat volt, vagy akár egy picit keményebb víz, és az szennyezte el, mint hogyha ilyen permet szemcsék lettek volna. Tehát az biztos, hogy nem tartalmazott. Minden esetre, ha ilyen külső rászáradt por nyomot látunk, azt mossuk le, azzal általában nem hiszem, hogy gond lesz, és a szisztemikus szert, amit a növény felvet, hát ha valakinek olyan szeme lenne, akkor ő nagyon sok pénzt kereshetne, mert akkor ezek az ellenőrző hivatalok biztos, hogy ugyanúgy, mint ahogy a rendőrség a kutyákat használja, akkor nagyon sokat fizetnének neki.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorát hallgatják. A következő percekben néhány tennivaló, amire augusztus közepén érdemes odafigyelni. A kertet lehetőleg a reggeli órákban öntözzük, amíg a föld még hűvös és nedves. Ebben az állapotában a talaj jól felszívja a vizet, így nem megy túl sok kárba a párolgás miatt. Esőztető berendezéssel vagy öntöző rózsával különösen hatékony az öntözés. Az apró vízcseppek jól szétoszlanak és gyorsan felszívódnak. Ezzel ellentétben a folytonos vízsugár könnyen elmoshatja a földet, ráadásul rövid idő alatt túl sok víz jut egy kisebb felületre, aminek a legnagyobb része elfolyik anélkül, hogy a talajba kerülne. Ha csupán egy-egy növényt kell megöntöznünk, akkor a vizet öntöző csövön keresztül juttassuk közvetlenül a föld felszínére. A levelek így szárazak maradnak, és nem fenyegetik a növényt az olyan gombás megbetegedések, mint a szürkepenész, a korompenész vagy a rozsdapenész. Használjuk fel a gyepnyírásból származó fűhulladékot az ágyások mulcsolásához a napsütéses napokban. Ez elnyomja a gyomok csiráit, és hosszabb ideig nedvesen tartja a talajt. Ha a zivatar az erkélyen kárt okozott a növények leveleiben, ezeket azonnal el kell távolítani, máskülönben a sérülések helyét megtámadhatják a betegségek, a visszavágás ráadásul serkenti az új hajtások kialakulását. Aki a hajtások végéből új növényeket akar gyökeresztetni, most ideális feltételek vannak. Válasszunk olyan erős hajtásokat, amelyek még nem fások. A mesztelen csigáktól nem menekül meg a cserépkert sem, esténként gyűjtsük össze a csigákat, vagy szórjunk vegyszert a cserepek földjére. Ha etetni akarjuk a halakat a kertitóban, leginkább olyan táplálékot használjunk, amely úszik a víz felszínén. Azok az ételmaradékok, amelyek leülepednek a tó fenekére, bomlásnak indulnak és rontják a víz minőségét. És mindig csak annyi eledelt szórjunk a vízbe, amennyit a halak néhány perc alatt megesznek. A vegyesen beültetett balkonládában egyes növények túl gyorsan terjednek, elnyomva a szomszédaikat. Alaposan nyírjuk le ollóval a hajtásokat. A zöld lerakódást a padlóburkolaton úgy lehet elkerülni, ha a virágedényeket alátétre helyezzük, vagy pedig a cserepeket időnként kicsit tovább költöztetjük. Az algák és más apró élőlények, amelyek felelősek a zöld lerakódásért, csak a nedves árnyékban érzik jól magukat. Ha védtelenül maradnak a napsütésben, fejlődésük leáll.
Sárgát vihagzik a medce, rajtam van a világ neve. Száradjon el a medce leveben, hely csak legyen rajtam a világ neve. Száradjon el a medce leveben, hely csak legyen rajtam a világ neve. Írít meg a szilva, ne járj én utánam sírva, mert én olyan büszke lány vagyok, hely csak a cifra szűröz való vagyok. Mert én olyan büszke lány vagyok, hely csak a cifra szűröz való vagyok. Mert én olyan büszke lány vagyok, hely csak a cifra szűhöz való vagyok. Mert én olyan büszke lány vagyok, hely csak a cifra szűhöz való vagyok.
Kós Éva énekelt. Kedves hallgatóink, a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 helyes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég fenyédi vagy csíkmadarasi üzleteiben. Két hete azt kérdeztük, hogy hogyan nevezzük másképpen a pompás rézvirágot, a helyes válasz menyecske rózsa. Öt játékos küldött megfejtést, egy játékos hibás választ adott, és melléje nem írt címet és telefonszámot sem. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50 helyes vásárlási utalványt. Mérnök úr, megkérem, a négyből sorsoljon. A szerencsés Éltes Éva, csíkszeredai hallgatónk, őt műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk augusztus 24-éig. Aki csak a helyes válasz küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Mondom a kérdést. Milyen növény a díszpipacs, tudományos neve Papaver crocheum? A. Egyéves, B. Kétéves, C. Évelő. Megismételem a kérdést. Milyen növény a díszpipacs, tudományos neve Papaver crocheum? A. Egyéves, kétéves vagy évelő? Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédjének. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm én is a figyelmet.
Műsorunk a legközelebb augusztus 26-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Dorin Tomá volt, nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra.
Piros rózsaszál nyílt egy kertben, méz édes illat árvolt a kelyhen. A picsok arra járt, csodálkozva meg-megállt, mindazt mondta, jaj, de szép, gyönyörű ez a rózsa. Aki csak arra járt, csodálkozva meg-megállt, mindazt mondta, jaj, de szép.